Jön a Kasperek. Ez a rémkiáltás zúdul a hancura közé, vagy az anyjuk, vagy a pesztonka hangja, mire a gyermekeim ilyetten rebbennek szét, ki az ágy alá, ki az almárium mögé. Jaj, a Kasperek! A virgonc porontyok egyszerre megszelidülnek, csönd lesz, de milyen csönd, szinte hallik a szívecskéig dobogása. Szemeiket behunják, de azért mégis látják a jöttét. A falak foszlanak, válnak, mint a köd, s messze előcsillan Kasperek, száguldó fehér paripán veres ruhában. Az olvasó fogadni mernék, azt hiszi most, hogy tán Kasperek a nevelő úr jön. Úgy ám, de a nevelők nem járnak mostanság fehér lovon és veres ruhában. Éppen ezen indoknál fogva nem lehet kéményseprő sem, mert attól félnek ugyan a gyerekek, de szintén nem jár fehér lovon, sőt nem is huszár Kasperek, mert az ugyan lovon jár, de nem félnek tőle a gyerekek. Még kevésbé valami vásod gyerek, aki birkózásban őket földhöz vágja, vagy a játékaikat elszedi, mert annak már több mint 200 esztendeje, hogy a Kasperek gyerek volt. Na de mindegy, azért Kasperek mégis eljöhet, minden percben itt toppanhat. Hú, csattog is valami ott künn a levegőben. Talán a lovának a patkói. Hihetetlen bár a történet, de feleljen érte Bél Mátyás uram és a Liber Actorum, melyet Wilsinski Ferenc nótárius mester hagyott ránk ékes lengyel nyelvezetben. Ha ő kegyelmeik bolondot írtak a könyveikbe, miért legyen az nekem hibám? De ezeken kívül még sok más forrás is megerősíti, hogy Kasperek Mihály 200 év előtt mi mindent művelt éltében és holta után. Valószínűleg vígan ült, mert borokkal kereskedett. A gégéje soha se lehetett száraz, valamint a zsebe sem volt üres. És azon felül olyan szép felesége volt, hogy magát a lublói starosztát is a hideg lelte utána. Úgy bizony a starosta nagyságos Lubomirszki Tivadar kormányozott a város fölött, mert a jó lubló még mindig lengyel szón volt, ahogy azt századok előtt megboldogult Zsigmond király elzálogosította. A hegyen fekvő város, melyet Lőcse leányának neveznek, mert hasonlít ahhoz, elevenebb pesgőbb volt idegenben, mint ma, mikor ismét visszakerült az édes anyai szárnyak alá. A várban székelő sztároszták sok gondot fordítottak intézményeire, kereskedelmére, s Lubló mind nagyobb virágzásnak indult. A négyszögű piacot gyönyörű lábas házak díszíték, melyeknek nyílt csarnokaiban a kereskedők portékái voltak kirakva. Főleg aranyművesek, gyolcsosok, gombkötők és borkereskedők voltak nagy számban. Kaspereknek már az apja is borkereskedő volt, tokai borokat szállított egy varsói borkereskedőnek, név szerint Csernyicki Jaroszlávnak, kinek összeköttetései voltak egész Szentpétervárig, vagy még azon túl is. Különös dolgokat beszéltek már az öreg Kasperek üzletéről is, azaz, hogy még akkor nem volt öreg. Örökösen útban volt Tokaj, Lubló és Varsó között. Varsóba tutajokon járt a Poprád vízén, Tokajba gyalog, s itt a hegy alján vette eleint a finom borokat 2 aranyon, s adta a varsói kereskedőnek 5 aranyon. Később vette a tokai borokat a hegy alján 3 aranyon, s adta a varsói kereskedőnek 2 aranyon. Csernyicki ennél fogva gazdagodott, Kasperek pedig szegényedett. Hogy mi vitte erre a bolond dologra Kaspereket, az akkor élő borkereskedők váltig törték rajta a fejüket, de nem is csodálom. Pedig hiába törték, mert az csak egy regényíró találhatja ki, miután Bél Mátyás semmi egyéb felvilágosítást nem hagy, ha csak azt nem, hogy igen keveset tartózkodott otthon Lublón. Pedig háza volt ott, és feleség is benne lakott a gyermekeivel. Még ellenben Varsóban nagyon szeretett lenni, ahol pedig csak Csernyicki Jaroszlávnak volt háza, és a Csernyicki felesége lakott benne. Úgy-úgy, sokat beszéltek a gonosz nyelvek, hogy Csernyicki kitiltotta volna egyszer a házából. Ki tudja, mit tapasztalt, de hogy aztán később mégse bírt ellentállni az olcsó borliferánsnak. Na mindegy, ami volt régen volt, Juventus, Juventus. Kasperek lassanként megöregedett, s valószínűleg Csernyicskiné is, mire a borárát fölemelte. Végre egy napon meghalt Kasperek, s meghalt Csernyicki. Végezzék egymással a dolgukat a más világon. de azért az összeköttetés nem szakadt meg a két borkereskedő família között. Folytatták tovább a firmát. Csernyickinek egy fia maradt, Csernyicki Mihály, és a Kaszperek fiúk közül is Mihály vette át a borüzletet. Gyakran járt Kaszperek Mihály Varsóba még az öregek életében, s onnan hozta a szép asszonyt is, Jablonszka Máriát, egy odavaló borméjmesternek a hajadon leányzóját, aki egyéb iránt a Csernyicki gyerekbe volt szerelmes, s ez el is vette volna, ha a vén Csernyicki nagy gőgje engedi. Gróf kisasszonyt kell elvenned, vagy legalább nemes leányt, aranytyúkot, nem pedig egy közönséges polgári libát. Csernyicki Mihály bosszusan mondta. Az aranytyúk sem nekem nem kell, sem én nem kellek neki. Semmit ne félj, fiam. Van nekem egy bűvös kis hordón, felelt az öreg Jaroszláv. Mikor az megmozdul, és azt mondja, hogy cip-cip, azok a címeres kis csirkék mind felét szaladnak. Csernyicki Mihály elpanaszolta a szíve baját egy ízben a fiatal Kaszpereknek, mire az nyomban kíváncsi lett a Máriát meglátni. Gyönyörű leány volt, magas karcsú vállas, hosszú rődbe játszó szőke hajjal, nagy, nedves, beszédes kék szemekkel. Megtetszette, hogy is ne tetszett volna meg a fiatal Kaszpereknek, és elcsípte a Csernyicki gyerek orra elől. Megbabonázta a Máriát, vagy mit csinált vele, hogy az olyan egyszerre hozzápártolt? Volt is azután lublonő alakodalom, hogy még a sztárosztá is becsípett rajta. Búsult-e nem a fiatal Csernyicki, ki tudja. Kaszperek előtt nem mutatta, sem apja életében, sem azután. De hogy a szíve nem repett meg, az biztos, mert a következő másik farsangon oda ajándékozta azt egy litván leánynak. Legalább ezt a hírt hozták Kaszpereknek Lublóra átutazó kereskedők. És igaz is volt, mert mikor a tavaszon újra borokat szállított Kaszperek Varsóba, mint a vele ment Fajor János és Kelemen István pincemesterek tanúvallomásaiból olvashatni, már az új asszony fogadta a tornácnál, mégpedig e szavakkal, amikre kár volt annak idején több sút nem fektetni. Hamar megjöttél, édes férjem. Kár, hogy nem vagyok az, felelte mosolyogva Mihály tanúk szerint. Én csak a liferánsa vagyok a férje urának, a lublói Kaszperek. Elhoztam kegyelmeteknek a megrendelt borokat. Est homálynál történt-e, vagy rövidlátó volt a menyecske, nem találunk semmi magyarázatot rá, hogy szinte nyakába akart ugrani. Jegyzé meg az öreg Kelemen István hamiskás nyelvcsettentéssel. A megboldogult Csernyickiné is éppen így tett a megboldogult gazdámmal. De ez talán nem is tartozik ide. Azért mondom talán, mert nem lehetetlen az sem, hogy a csodálatos mesében ez az a kacsaláb, amelyen az egész forog. Az eleven pici litván asszonyka zavarodottan mosolygott. Isten hozta nálunk, Kaszperek Mihály uram. De bizony a szegény uram nincs itthon által, ment Krakkóba a beteg öreg anyjához. Ám azért meghagyta, elhoznák a borokat, rakják le a pincébe, az öres hordókat pedig szokás szerint vigyék vissza kegyelmetek. Sürgén, mint az orsó befordult, hogy elhozza nekik a pince kulcsot, egy litván dal dúdolgatva útközben. Boldog az, akinek semmije sincs, pej helyett, békével van az alvó vánkosa rakva. Dunyhája enyhe fuvallat, a lepedője ködből van szőve. A tolvaj semmit sem lophat el tőle. Átadta a kulcsot. Kaszperekék pedig lerakták a hordókat annak rendes módja szerint a pincébe, mely a világ legjobb boraival volt megtöltve. A hatalmas, százakós hordók mindegyik egy-egy apostol faragott arcképével, vagy valamely bibliai jelenettel, meg lehetett volna itt az egész keresztény vallást tanulni, a mulatva való oktatás rendszere szerint. Úgy állottak sorban, mint egy nagy zigzugos város utcáin a házak, és gyönyörűen beosztva az illető szent férfiak rangja és érdeme szerint. A Júdás hordóban csiger volt, nem érdemel egyebet az áruló. Szent Pál szegzárdi vörössel vala megtöltve talán jutalmul, hogy az oláhokat ott hagyta. A szelíd János apostol gyomrában egri bikavér fort. A Szent Antaléban gránát villogású burgund. Ebből ered úgy látszik a Szent Antal tüze. Két egész utcasor a rajna kincseivel büszkélkedett, egy mellékalaúdban a spanyol borok állottak. Még messze a pince legvégében csapóajtón kellett lemenni egy fiók pincébe, melynek fekete falairól szürke pókhálók lógtak. A csupa kis hordók voltak, mégpedig befalazva, valamiképp lábat ne kapjanak. Ez a tokai aszúk birodalma. Itt minden hordóhoz tradíciók fűződnek. Ebből mulattak a bátor István király installációján. Amabból szokott rendelni a török szultán a kedvenc odaliszkjai számára. Az meg ott olyan régi, hogy talán Zsigmond király is abból itta meg az áldomást, amikor Lublót zálogba adta. Szó, ami szó, ez a föld alatti világ nagyon megszépíti azt a másikat a föld felett. De hát, ha még azt a hordót találhatnák meg, amelyről az öreg Csernyicki azt mondta a fiának. Van nekem egy bűvös kis hordó, mikor az megmozdul, és azt mondja, cip-cip, azok a címeres kis csirkék, mint felét szaladnak. Megtalálták, legfeljebb sejteni lehet, de Csernyicki Mihály, mikor Krakkóból visszakerült, nem találta meg többé a bűvös hordót, arra sok jel mutat. Egy csomó a jelekből a litván asszonyka hátára is jutott. De nem is vettem kivágott ruhát, vagy 3 hétig. Lihegve izgatottan kereste a hordó Csernyicki. Hely, asszony, asszony, hol a hordó? Miféle hordó? Az volt ráírva körmöci termés. No, bizony, nem érdemes érte olyan alármát csapni, ha még legalább tokai termés lett volna. Csernyicki a haját tévdelte, esze veszetten futkározott a pincébe. Jaj, hallgass, hallgass, színültig tele volt körmöci arannyal. Most már elsápadt az asszony is, és együtt keresték kikutatván érte minden zeged zugot, de bizony a cip-cip hordó oda van, elveszett. Tudom, lesz rám neheztelés az országban, hogy az én beszéjeimben korbáccsal verik a férfiak az asszonyaikat, de mégis kénytelen vagyok elmondani, hogy Csernyicki az asszony megverésével könnyített magát. Elismerem azonban, hogy vétek volt azokat a hófehér patyolatvállakat felszántani kék barázdákra. Az Isten verjen meg, te vigyorgó béka, a gondatlanságodért! Hát nem tudtad szemmel tartani a kaszpareket? Vagy nem láttad az arcán, hogy gazember? Vagy talán megtetszett a buja szemeidnek? Mert ismerem hitványfajtátokat. Még meg is vacsoráltattad, még talán azt is megsúgtad neki, merre van a hálókamrád. Nesze neked, te gyalázatos! Piff-paff csattogott a korbács, hanem hiszen nem volt az valami kegyetlen bikacsek. Olyan korbácsot én is szeretnék magamnak, mert a Katarina lebomlott bokáig érő varkocsa volt. Azzal ütötte vert a kárvallott ember stajtékozott, toporzékolt kétségbeesésében. Elvitte a zsivány az üres hordók közt, talán te magad adtad oda neki. Na már most fel is út, alá is út, nekem ugye haza ne kerülj csak azon a hordón ülve. Szerezd vissza, vagy a törvénnyel, vagy a pofáddal. Katalin egy prókátort vett maga mellé, és ahol lehetett váltott lovakon, sehol meg nem állva, sietett Lublóra, Kasperek után. Ott első dolga volt beállítani a starosztához, a Lubomirszki tivadarhoz. Az éppen aranyokat olvasott az asztalon, szép ménesekbe rakva a sárga csikókat, mindegyikbe 50 darabot. A starosta nyilván csak 50-ig tudott olvasni. Na mi a baj a szép asszony? Jó, nagyságos uram, nagy az én panaszom. Kaszperek Mihály lublói polgár ellopott a férjem pincéjéből egy hordó aranyat. Ejj, a gazember, kiáltott fel önkéntelenül a sztároszta. Hát azért fizette az most ki az én 700 aranyamat. De csak hamar észrevette a sztároszta, hogy bolondot mondott. No, csak úgy tréfálok, szép asszony, mert Kaszperek Mihály becsületes ember, nekem magamnak is jó barátom. Jó nevű borkereskedő, itt vannak ugyan adósságai, de becsülettel fizeti. Nekem mindig megfizeti. Azért nagyon meg kell rágni az ilyen vádat. Ki látta? A jó Isten látta, sóhajtott az asszony. Jó, mondá a sztároszta, csak hogy ez nem alkalmas tanúnak. Addig-addig erősködött Katarínas ügyvédje, hogy mégis össze kellett hinni az ítélőszéket a kúriára. Zavadszky János uramot, a főbírót, Herteli József és Pavlovszky Kristóf esküdteket, akik a fennforgó ügyben igazságot tegyenek a varsói asszony személynek. Maga a sztároszta elnökölt a tanácsban, de ő maga nem szavazott. Én csak felakasztatom a Kaszperek barátomat, ha kegyelmetek elítélik, mondott a vaskos humorral. De ami a szavazást illeti, nem tehetem azon gyöngéd viszonynál fogva, melyben vagyunk, hiszen értik kigyelmetek. Annyira értették, hogy már eddig is hunyorgattak egymásra pajzánul a komoly, mogorva tanácsurak, mintha mondanák. Nem is lenne rossz felakasztani, he-he-he, a menyecske özvegyen maradna. Kaszperek ártatlan arccal jelent meg a bírák előtt. Nagy brontesz ember volt, deri termettel, csinos, piros arccal, csak a fekete szemeiben volt valami különös démoni. Olyan kellemes, imponáló volt a külseje, beillett volna akár a szepesi grófnak is, nem úgy egyszerű borkereskedőnek. Akkor Katarina elmondta a vádat, elmosolyodott. De hisz ez nevetséges. De mikor ezt tovább folytatta, megütközéssel jegyzé meg. Kegyelmed álmodik, ifjú asszonyka! Én csupa üres hordókat hoztam haza, bár csak valami jó szellem megtöltötte volna valamelyiket útközben. De éppen tegnap mostuk ki az összes hordókat, nem volt azokban egyéb, mint borseprő. Az esküdtek szokás szerint mindenféle keresztkérdések alá vették Katarínát. Látta-e valamikor a hordócskát, és mekkora volt? Nem láttam sohasem, csak az uram mondta. Én csak akkor értesültem róla, amikor már ellopták, mikor az uram elkergetett, hogy a hordó nélkül vissza ne térjek többé, mert én voltam az oka. Én eresztettem be a pincébe Kaszpereket. A sztároszta fejcsóválva simogatta a deresedő szakállát. Furfangos fickó lehet a kegyelmed ura. De amellett üzenemnek, hogy nagy szamár, ha én nekem ilyen kis madaram volna, nem nyitnám ki neki a kalitka ajtót. Katarina nem értette el. Csak azután később, mikor Kaszperek felelt a főbíró kérdéseire, hát mit szól ezekhez? Azt mondom, nagyságos sztároszta és nagy tekintetű tanács, hogy egy gonosz férjel állunk szemben, akinek van egy szép jó felesége, de ahelyett, hogy a tenyerén hordozná, ki gondol egy mesét az aranyhordóról, hogy ennek a mesének a révén szabaduljon meg tőle. Az esküdtek a fejeikkel bólintgattak, hogy ez bizony igaz lehet, ha az Ádám egyik bordájában, amelyből az asszony formálódott, annyi hamisság volt, bizony, valamennyi maradt még a másik bordájában is. A gonosz férfiak se ritkák már.
Szép Katarina halott halvány lett. Bent törtek ezek a mérgezett szavak a szívében. Oda kapott a kis kezével, mik Ajka elhaló nyögte. Hazudik ez az ember! Azután a varsói prókátor mondta a maga mondókáját latinul, a sztároszta rágyújtott, azon a héten kapta az első pipát ajándékba, Szembek Mihálytól, a krakkói püspöktől. Még eddig sohasem láttak Lublón ilyen ördöngős szerszámot. Az egész tanács azt bámulta, senki se hallgatott a prókátorra, nézték a pipa alkatát, a kupakját, a szárát, és a sztároszta szájából kiömlő füstöt. Valami csodálatos volt ez. A sztároszta kevélyen köpködött ide-oda, míg egyszer csak szédülni kezdett a feje, mire dühösen rivalt rá a prókátorra. Ne beszélj szamarakat, édesfiam, mert mindjárt kirúglak innen, ha pontot nem csinálsz. Már is rosszul lettem a beszédettől. Tanács azután még csak a Kaszperekkel járt pincemesterek, Fajor János és Kelemen István tanúk vallomásait vette protokollumba. Persze a hordóról semmit se tudtak ők elmeik. Azután kiirdette az ítéletet, Závadszky főbíró uram. Kaszperek Mihály köteles letenni az esküt, hogy az aranyjal telt hordót nem lopta el. Kész vagyok esküt tenni, felelt Kaszperek nyugodtan. Herceli uram fölkelt, és egy fülkéből egy csomó vessző, bot, vaskarperec, mind a témi szakkori játékszerei közül kikeresett két viaszgyertya maradékot. Ez a két gyertya volt az egyedüli fény az igazságszolgáltatásban. A két gyertyát meggyújtották közéig téve a feszületet, mire a feszülethez lépett Kaszperek, s jobb keze két ujjával befogta Krisztus szívsebét, elmondván a szokásos eskümitát. Tompán ünnepélyesen kongtak-bongtak az ódonteremben a rémletes szavak. Vesse ki testemet a föld, ne vegye be lelkemet a menny, hanem igazat mondtam. Ezzel vége volt. Katarina sírva rívva fakadt, hogy megy már most ő vissza Varsóba. Kaszperek pedig csendesen visszajut az előbbi helyére, a fal melletti lócán. Templomi csend volt, csak a tollak percegése hallatszott. Míg a jegyzőkönyveket elkészítik, hadd vigye az egy kópiát belőlük az asszony. Végre azok is készen lettek, főbíró behintette porzóval. Vilsinszky notárius uram rájuk nyomta a pecsétet. Punktum, mondá a főbíró, most már ezt is elvégeztük, megijatjuk az áldomását. Mert hogy most minden ügydarab külön számot kap és elkönyvelik, valamikor minden ügy után egy-egy külön áldomást kebeleztek be a bírák. Így romlik el minden apródonkint. Maga a sztároszta is nagy kedvelője volt az efféle piatikának, és kirúgván maga alól a széket, kifelé menet kedélyesen szólítál meg Kaszpereket. Hát csak ugyan minden hordóját kimosatta ma, vagy maradt még, vagy egy, amiben más is van, mint seppő. Kaszperek nem felelt, sztároszta kötekedve ütött a vállára. Szóljon hát kigyelmed! De bizony most se szólt Kaszperek, egy mukkot se csak félre billent, mint egy megmozdított fadarab. Teste teljesen mereg volt. Nagy szemkarikái tágra nyitva, ijesztően meredtek a sztárosztára. Kaszperek meg volt halva. Tanács tagok ilyetten néztek össze, csak Katarina kiáltott fel élénken. Látod, sztároszta, látod? Azt mondtad nekem, hogy az Isten nem alkalmatos tanúnak? Nem idéztétek, mégis idejött. Na, állj most már szembe vele! De bizony a szegény sztárosztának úgy vacogtak most a fogai, hogy esze ágába se jutott helyt állni a mondásáért. Villámként terjedt el az eset híre odakünn. Este felé tudták már a szomszédos Obgarton Gnezdán is. Isten ítélete volt, súgtak-bugtak a népek. Á, mondták az istentelenek. Szívszélhűdés érte, ennyi az egész. Ajdu elszaladt a szomorú hírrel a nemzetes asszonyhoz. Hozzon kend lepedőt is, amiben beletakargassák. Mlackó a tizedes a Szent Mihály lováért futott el a temető bódéjába, míg a fiát a Gyurit elküldte a kántorhoz, hogy lódítsák meg a harangot. Tudós Topovszki Mehilár kántor uram értesülvén a történtekről, legott felküldötte a harangozót a toronyba. De bíz a szent harang nem adott semmi hangot, amint egyet ütött rajta a nyelv, megrepett. Beállt a szava, mintha mondaná, na, én bizony nem sírok a Kasparek miatt. Lackó pedig, midőn hozná vállán a Szent Mihály lovát, megbotlott a kis hídon egy kiálló rozog a dongában. Ő maga hanyatt esett. Haló pedig lebufk fencezett a patakba, mely éppen hólvadás lévén dagadtan szilajan vitte tova. Hát a Szent Mihály lova is elszaladt, mintha mondaná, na, én ugyan nem viszem a Kaspereket. Rémület szállta meg a lakosságot a jelekre. Kasperek aki a szomorú hírre ott termett a kúrián, hiába volt szép asszony, hiába kérte összetett kezekkel a jelenlevőket, hogy tegyék fel a holttestet egy sarogjára és hozzák haza. Senki sem mert moccanni, ha már a lelketlen tárgyak is megtagadták, élő ember hogyan merje? Ne is vegye rossz néven nemzetes asszonyka, de senki sem bolond, hogy elkárhozzék. Mária kitörült a könnyeket a gyönyörű szemeiből, azután megvetőleg vigyeztette le azokat az élvetek duzzadt ajkait. Hát nincs Lublón egyetlen férfi sem? Mire előlépett maga a sztárosta, és így szólt nagy mellét kidüllesztve. Hát én kutya vagyok, Jablonszka Mária. Nekem szólj, ha akarsz valamit. Mária egy hálás pillantást vetett rá. Vére megbizsergett, ej, ha ilyen az az elkárhozás, többet ér a mennynél. Intézkedj, jó uram, felelt Mária, hogy a férjem holttestét hazahozzák. Én magam vinném el, ha bírnám, mert egy Jubomirszki nem fél a pokoltól sem, de a többinek nem parancsolhatom meg, mert az Isten ellen nincs jogom senkit küldeni. Ha nem egy fiam, Lackó, vezest ide íziben Kasperek istállójából az ő fehér nyerges lovát, majd hazaviszi az a gazdáját. Éppen beállt már az az esti szürkület, akkor a fehér paripa a híres palkó felnyerített a kúria udvarán. Sztároszta fölkapta ölébe a Kasperek nehéz holttestét, és felültette a palkóra, lábait összekötözve kötelekkel a lóhasa alatt, s a halott begörbített derekán a kantárt átkapcsolva. Azután maga fogta meg a ló zabláját, és így szólt Máriához. Menjünk hát, Kasperekné asszony! Tömeg lassú morgásban adott hangot a csodálkozásának. Mégiscsak valami ez ilyenten sohasem történt. Egy sztároszta egy ilyen nagy úr vezeti a lovát. Hát nem volt szép végtisztessége a tolvajnak? Na nézze meg az ember, hát legyen aztán valaki becsületes. Ha nem hiszen a sztároszta bőrében se szeretnék lenni a más világon. Annál inkább ezen az egyiken jegyzi meg irigy csillámlású szemekkel a Salgovicsék siheder fia. No, hiszen viszi már a sztárosztát is az ördög, vélte Folkus házi József uram. Nem is egy ördög, de kettő duplázott rá, Herteliné asszonyom. Mert két szeme van ám annak a menyecskének? Már az igaz. Látszik, hogy eddig se zörgött hiába a haraszt. Zörgött is mostan 100 haraszt is, de a különös menetet senki se kísérte. Egyedül mentek a kúriától a Kaszperek házáig az Obgárti úton. Csak néhány vásott kölyök kullogott utánuk messziről. A sztároszta a lovat vezette, mely lassan szomorún lépkedett. Volt az aprózott lépteiben valami gyöngétség a holt lovas iránt. Sem a fejét nem haigálta fel kevélyen, mint egyébkor szokta, sem a testét nem rázogatta, sem a farkával nem csapkodott, csak ment, egyenletesen, csendesen, mintha tó szelíd tükre úszó ravatalt ringatna. Balról az özvegy jött, bágyattan felelgetve a sztároszta szavára. Egyedül voltak, beszélgethettek. Lehet-e most reményem, Mária? Eddig hiába esengtem a kegyei után, pedig mindent elkövettem, hiszen tudja, Mária, ma éreztem az első édes nézését. Lehet-e most reményem? A nő összerázkódott. Nem tudom, nem tudhatom, tagolá. Most még ne kérdezzen semmit, hát ha hallja. Ha megmozdult volna a holt lovas. A paripan megállt magától, valóban a kötelek engedtek alul, és a test fél oldalt csúszott. Jaj, mindjárt leesik a locsokba. Sztároszta megigazította, tovább mehettek. S mit szándékozik egyelőre tenni Mária? Ott marad egyedül abban a puszta házban. Nem, hazamegyek Varsóba, a szülővárosomba. Húzza oda valami? Nem, innentól el valami. Megmásíthatatlan ez a határozata, csak a halálom változtathat rajta. Mindössze néhány napig maradok itt a temetés után, míg némileg rendbe hozom a dolgokat. A megboldogultnak sok követelései vannak künn, de adóssága is sok van. Egyik megeszi a másikat. Egyszerű volna mindent itt hagyni és elmenni. Én is veled megyek, Mária, ha megengeded. A 40-es években járó sztároszta hangja olyan lágy reszketeg lett, mint egy diáké. Mária elfordította a fejét. Miattam azt teheti, amit akar, felelte hidegen. Tudom, hogy mit tegyek. Elküldöm.